Krisztusban szeretett testvéreim, úrvacsorai Isten tiszteletünk alkalmából a Krisztus kínszenvedésének a gyümölcseiről szeretnék pár szót szólni, a 22. és a 23. Zsoltár egybevetése alapján. Ha nagyon röviden és tömören a lényeget szeretnék megfogalmazni, már az elején, akkor azt mondhatnám, hogy mint egy 1000 évvel Krisztus születése előtt, Krisztust kereszthalála előtt, Dávid által a Szentlélek kinyilatkoztatta a Zsoltárok könyvében Jézus Krisztus kínszenvedését, és azt, hogy ezt Jézus önként vállalta magára, és azt is kinyilatkoztatta, hogy ennek milyen gyümölcsei lesznek a Krisztusban hívők számára. Tehát a 22. és a 23. Zsoltár valamilyen szempontból mégiscsak egymásra épül, és összefügg egymással. A 22. Zsoltár Jézus Krisztus kínszenvedéséről ad eligazítást, ha nem is az összes verse, de valamennyi verse erről szól. A 23. versben pedig azokról az áldásokról olvashatunk, amelyekben az Istenben hívő ember részesedik. Tehát láthatjuk és látni fogjuk, hogy a 22. Zsoltárban messiási jövendőlés van, arra vonatkozóan, hogy Jézus hogyan szenvedett a kereszten, hogyan szúrták át, hogyan maradt magára, hogy még az atyának is el kellett tőle fordulni, és hasonlókat. A 23. Zsoltárban pedig arról értesülünk, hogy az Istenben hívő ember milyen védelmet kap, milyen kiváltságok, milyen örömök és milyen áldások birtokosa lehet ennek következtében. Lehetetlen észre nem venni azt, hogy azok az áldások, amelyekben az Isten részesíteni akarja az embert ingyen kegyelemből, azoknak van egy fedezete, azért valaki az árat megfizette. És ez a valaki nem más, mint a mi Urunk Jézus Krisztus, aki önként vállalta, hogy értünk, odaadja magát áldozatul, hogy minket megváltson és üdvözítsen. Kedves testvéreim, hadd fejezzem ki személyesen is azt, hogy én hiszem azt, hogy Jézus Krisztus értem is meghalt a kereszten, hogy az én bűneimért is vállalta a váltságdíjat, vállalta a kimondhatatlan szenvedést. Hiszem, hogy értem is vállalta a kárhozat halálát, mert hogy a második halál ezt jelenti. A Jelenések könyvében a második halálról is szó van. Ebből következtetünk erre, hogy Krisztus a második halál borzalmait szenvedte el a kereszten. Mert hogy a bűn zsoldja a halál, és a második halálról ezt az előbb említettem, hogy a Jelenések könyve erről szól. Krisztus kínszenvedéséről a Zsoltárok könyvében, kedves testvéreim, nem csak a 22. Zsoltárban olvashatunk. Olvashatunk bizony például a 69. Zsoltár 21. versében is, hogy a gyalázat megtörte szívemet és beteggé lettem. Vártam vala részvétre, de hiába. Vigasztalókra, de nem találtam. És nem olyan rég fedeztem fel, hogy bizony például az 55. Zsoltárban is szó van a Messiásnak a jövendőbeli szenvedéseiről. Ezt kevesen vették észre, egyébként hadd tegyem oda zárójelbe, hogy a katolikus egyház papi zsolozsmájában benne van, mint messiási jövendőlés. Zárója bezárva, tehát az 55. Zsoltár. És ebből szeretnék akkor most fel is olvasni még a bevezetőben, hogy például ez is Jézus Krisztusra vonatkozó jövendőlés. Istenem, hallgass meg imádságomat, és ne rejtűzz el könyörgésem elől. Figyelj rám, és hallgass meg engem, mert kesergek a bajok miatt, és megzavarodtam. Természetesen itt valószínűleg más fordítást kell figyelembe venni. Az ellenség hangja és a hitetlenek nyomorgatása miatt, mert romlás zúdítanak rám, és dühötten támadnak engem, mint hogyha a 22. Zsoltárból olvastam volna föl. Hogy én Istenem, miért hagytál el engem, távol van segítséged, jaj szavamtól. Én Istenem, kiáltok nappal, de nem hallgatsz meg. És hogy körülvették őt básán bikái és bivajai. Tehát dühötten támadnak engem, olvastam az 55. Zsoltárból. Szívem reszkedt bensőmben, és halálfélelem tört rám. Félelem és rettegés fogott el, és borzongás jár át engem. Azt mondtam, bárcsak szárnyam volna, mint a galambnak. Elrepülnék és megnyugodnék. Imen messzire mennék, és a pusztában laknék. Sietve keresnék menedéket, e sebes szél és forgó szél elől. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. Emlékszünk erre? Hogyha lehet, akkor, ha van valami más módja a megváltásnak, akkor ne így, ne ebben a formában. Még Jézusnak a lelke is visszariadt ettől egy pillanatig, és meg kellett ezzel küzdjön, hogy teljes mértékben az atyának tudja alárendelni az ő akaratát. És ebben a Zsoltárban az Istenbe vetett bizalom is kifejeződik, mint ahogy Jézus Krisztus imájában a kereszten nem csak az hangzott el, hogy én Istenem, miért hagytál el engem, hanem az is, hogy atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet és az én életemet. Hadd olvassam fel ezt is, 17. verstől. Én pedig Istenhez kiáltok, és az Úr megsegít engem. Este, reggel és délben sóhajtozom és jajgatok. Mint a 22. Zsoltár második versét olvastam volna fel. És ő meghallja hangomat. Megszabadítja lelkemet a rám támadóktól, hogy békességem legyen. Bár sokan vannak ellenem, Isten meghallgat, és megalázza őket, akik nem akarnak megváltozni, és nem félik Istent, mert kezdettől fogva ő ül a trónon. Kedves testvéreim, úgy helyes, hogyha a Zsoltárokat Jézus Krisztusra vonatkozóan olvassuk, hogyha megtaláljuk benne azt, amit az üdvösségünkre vonatkozóan kijelentett az Isten igéje. Természetesen, ha a Zsoltárok könyvét nézzük, akkor Jézus Krisztus kínszenvedésére vonatkozóan a csúcspont a 22. Zsoltárban található. Ez a Zsoltár egyedül többet mond el, mint valamennyi, de mégis a Zsoltárok egymást kiegészítik Jézus szenvedésére vonatkozóan. És nekünk most nem az a lényeg, hogy Dávid életében mi hogyan teljesedett, hanem az a lényeg, hogy Jézus Krisztusra vonatkozóan ezt hogy kell helyesen értelmezni. Testvéreim, amikor értékeljük és olvassuk, tehát akkor becsüljük meg ezeket a sorokat, mérjük fel azoknak a hangsúlyát és jelentőségét, és egy kicsit próbáljuk vonatkoztatni a Krisztussal való kapcsolatunkra, azért, hogy elforduljunk a bűntől, ugyanis a bűneink ölték meg Krisztust a kereszten. Mert hogyha csak lelki táplálékot kapunk, újra és újra szemléljük és találkoztunk azzal, hogy Krisztus meghalt értünk, de nincsen hatással ez a mi életünkre és ami a szívünkben nem hoz gyökeres változást, na akkor ahhoz a kórdushoz hasonlítunk, aki kap ugyan rendszeresen többé-kevésbé emberektől alamizslát, mi is kapunk az Istentől sok kegyelmet, de utána mit csinál akkor az a koldus? Utána eldobálja. Megint kapott valamit, és akkor eldobja? Nem becsültük meg? Vajon megbecsüljük az Isten irántunk való szeretetét, amelyet Krisztus Jézusban kinyilatkoztatott a mi számunkra? Testvéreim, amikor a keresztre feszített Jézusra nézünk, amikor őt szemléljük, akkor legalább két dolognak eszünkbe kellene jutnia egymás után. Az egyik, a bűneinknek a tudata, hogy Jézus Krisztus a mi bűneink miatt halt meg a kereszten. Természetesen másnak a bűnei miatt is, de egyedül a te bűnöd és az én bűnöm miatt is meghalt volna. Értünk, személyesen érted is eljött Krisztus. Ez az egyik. A másik, hogy az Istennek a leginkább a szeretete ebben nyilatkozott meg irántunk, mert Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát a bűnöket meghaladó szeretettel, óriási szeretettel van irántunk. Tehát ezt a kettőt egyszerre meg kellene látnunk. Mert ha csak az egyiket nézzük, akkor ha azt nézzük, hogy hát ott van a bűneinknek a következménye a kereszten, hogy Krisztusnak meg kellett halni, és nem nézzük az Isten szeretetét, hova jutunk? Hát össze is roppanunk, vagy összeroppanunk, vagy tagadásba menekülünk. Összeroppanunk, hogy hát nem lehet az, hogy az Isten ekkorát vállalt értem, és akkor hogy is van ez? Akkor az én felelősségem ez? És akkor hárítunk, ugye? Tehát sokkal könnyebb hárítani, és azt mondani, hogy hát kitalál az ember ilyeneket, hogy hát Jézus nem is akkor élt, amikor én éltem. Hogy lehet az, hogy az én bűneimet magára vette? Kedves testvéreim, mind az Ószövetség, mind az Új Szövetség határozottan kijelenti, hogy Krisztus saját testében vitte fel a bűneinket a keresztfára, és az értük járó szenvedést, büntetést ott elszenvedte. Ézsaiás könyvéből akkor ezt a részt felolvasom, és utána Péter apostol leveléből is, első leveléből, Ézsaiás 53. fejezetéből, tehát, hogy nem tudunk hárítani, legalábbis nem helyes, mert Jézus Krisztus tényleg a mi bűneink miatt is, a mi megváltásunkért halt meg a kereszten. Megvetett és emberektől elhagyatott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője, mint aki elől arcunkat elrejtettük, megvetett volt, és nem gondoltunk vele. Az 5. vers. Jól lehet, ami bűneinkért kapott sebeket, ami vétkeinkért törték össze. Őt érte a büntetés, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei árán gyógyultunk meg. Ami vétkeinkért törték össze, az őt érte a büntetés, hogy nekünk békességünk legyen. 8. vers. Népen bűnéért érte a büntetés. 11. vers. Mert lelke szenvedése nyomán látni fog és megelégedett lesz, az ő megismerés által igaz szolgám sokakat igazzá tesz, mivel ő hordozza a vétkeiket. 12. vers. Ezért a nagyokkal osztok részt néki, és hatalmasokkal együtt kap zsákmányt, mert halálra adta életét. Tehát itt van. Halálra adta életét, és a bűnösök közé számították. Noha sokak bűnét hordozta. Halálra adta életét, sokak bűnét hordozta, és közben járt a bűnösökért. Tehát látunk el egyszerre mind a kettőt, a bűneinknek a súlyát is, amit Krisztus fölvitt a keresztre, és Isten irántunk való kimondhatatlan szeretetét is. De testvéreim, ha csak Isten szeretetét látnánk, és csak azt szemlélnénk, és nem vennénk észre a bűnnek a súlyát, akkor vajon az Isten törvénye az jelentene valamit? Tehát akkor ugyanúgy vétkeznénk tovább. Ha nem számít, az Isten majd megbocsájt. Majd elengedi az én bűneimet. Testvéreim, nem lehetett az Isten törvényét megkerülni. Krisztusnak oda kellett áldoznia magát, önként, ahhoz, hogy minket megváltson és üdvözítsen. És akkor most konkrétan rátérnék arra, hogy milyen kapcsolat áll fenn a 22. és a 23. Zsoltár között. Miért lehet az Úr az én pásztorom, és miért nem szűkölködöm? Nem tudom, hogy valamennyien igazi, komoly szűkölködést éltünk-e meg az életbe. Hogy valódi, komoly szűkölködést. Anyagiakban, megélhetési kérdésekben. Azt gondolom, hogy kevesen. Miért lehet nekem az Úr Jézus és neked az én pásztorom, és miért nem szűkölködöm? Testvéreim, természetesen ez akkor áll, hogyha megtértünk valamennyien lelkünk pásztorához és felvigyázójához, Jézus Krisztushoz. Ha megtértünk lelkünk pásztorához és felvigyázójához, Péter apostol 1. levele 2. fejezet. Ez akkor áll, és akkor mondhatom el, hogy a jó pásztor gondoskodik rólam valójában. Az Isten minden emberről gondoskodik, de az ő gyermekeiről kifejezetten gondoskodik, hiszen ezt meg is ígérte. Tehát így olvasom, az Új Szövetségből is az előbb említett részt akkor felolvasom, mert össze van kötve a két igevers. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalva az igazságnak éljünk. És az ő sebei által gyógyultatok meg. Mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához. Olyanok voltunk, mindannyian, mint a tévelygő juhok. Mint ahogy Ézsaiás említett proféciában olvashattuk, hogy mindenki a maga útjára tért, de az Úr mindannyiunk bűnét ő rávetette. Most viszont megtértünk lelkünk pásztorához és felvigyázójához. Hogyha megtértünk lelkünk pásztorához és felvigyázójához, megbántuk és megvallottunk bűneinket, akkor biztosak lehetünk benne, hogy lelkünk felvigyázója Jézus Krisztus őrködik a mi lelkünk fölött. Ezért az Úr az én pásztorom. Ezért nem szűkölködöm. Mert Krisztus azt is átélte, hogy, és úgy érezte, hogy neki nem volt az Atya pásztora akkor, amikor a kereszten szenvedett. Tehát nekem az Úr Jézus pásztorom, és neked, ha megtértünk az Úr Jézushoz, de Jézus nélkülözte azt, hogy az Atya neki pásztora legyen, ott a kereszten, miközben szakadt meg érte a szíve. Ezt nehezen tudjuk megérteni, hogy hogy lehet, hogy az Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte, hogy minket bűnös embereket ennyire szeretett, hogy az egyszülött fiát odaadta. Nem is tudjuk teljesen ezt megérteni, de erről van szó. Én bőségben lehetek az ő kegyelméből, és eddig még nem kellett valójában szűkölködnöm, sem éheznem, de Krisztus annyira szűkölködött, hogy az sem volt, ahova lehajtani a fejét. Mert hogy az emberfiának az sincs hova lehajtani a fejét. A tanítványai elhagyták. Júdás elárulta, Péter csúfosan 3-szor átkozódva és esküdözve tagadta meg. És testvéreim, Krisztusnak még egy korty friss tiszta víz sem jutott. a kereszten. Helyette ecettel kínálták meg. Nemhogy valamit ehetett volna, még egy korty víz sem jutott. És akkor mi az, amit az Isten ad nekünk? Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Érzed ezt a kontrasztot, ezt a különbséget, hogy Krisztusnak mi jutott, hogy a bűneinkért vállalja a büntetést, és nekünk mit ad az Isten Jézus által? Olvasom tovább. Lelkemet megvidámítja. Az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztalnak engem. Asztal terítesz nékem ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizony jóságod és kegyelmet követ engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom időtlen időkig. Igen, az Úr az én pásztorom, és a te pásztorod, az igazi jó pásztor, miről ismerhető fel? Arról, hogy az életét adja a juhokért. Először kimondta, hogy én az életemet adom a juhokért. És utána az életét adta a juhokért. Hatalmam van odaadni az életemet, és hatalmam van visszavenni, mondta Jézus, mert ezt a feladatot kaptam az én atyámtól. És meg is cselekedte ezt. Tehát Jézus előre megmondta, és be is teljesítette a 22. Zsoltárban leírtakat. De Jézus az én jó pásztorom, és a te jó pásztorod. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Hadd mondjam el, hogy a tegnap, amikor készültem erre az igehirdetésre, akkor kimentem a dombok közé, és bodzát gyűjtöttem, és csendben a madarakat hallgathattam, és valóban csendes vizekhez terelgetett az Isten azért, hogy szóljon hozzám, és hogy egyáltalán olyan helyzetbe kerüljek, hogy tudjon szólni hozzá. Szó szerint beteljesedett az, még akkor is, ha csak az igehirdetés érdekében, ebben az esetben, szó szerint beteljesedett az, hogy csendes vizekre terelget, és megnyugtatta az én lelkemet. Miért? Mert Krisztus vállalta a nehezebbik oldalát a dolgoknak. Gondoljunk erre, amikor ez megadatik nekünk, hogy ennek van egy fedezete, ez Krisztus már kifizette helyettünk a váltságdíjat. Természetesen kellett most ebben az esetben a feleségem helytállása is, hogy én ki tudjak menni. Sokszor azért még már sok minden más is ott van, de a fő és a legfontosabb dolog az Úr Jézus Krisztusnak a kimondhatatlan szeretete irántunk. Tehát szó szerint beteljesedett az, hogy csendes vizekhez terelgetett és nyugtatott engem. De neki mit kellett elviselni azért, hogy engem és téged az áldásaiban részeltessen? Én csendben voltam, a madarakat hallgattam, addig ő a gúnyolódók hangját hallgatta. 22. Zsoltár, 7. 8. vers. De én féreg vagyok, és nem ember. Emberek csúfja és a nép utálata. Mindenki gúnyolódik rajtam, aki engem lát. Elhúzzák szájukat, és fejüket rázzák. Érzékeled, testvérem, ezt a kimondhatatlan ellentétet? Krisztus elnyelte magában, ha szabad így fogalmaznom, vagy átengedte saját magán a sötétség minden erejét, azért, hogy nekünk az áldást tudja adni. Az erőt, az egészséget, a békességet, a szeretetet. És kitartott mindvégig az imában és a szeretetben, és ennek a sötétség erőinek a lelkében még egy rezdülés sem adott. Nem jött indulatba. Nem csapott oda, nem szállt le a keresztről, hanem kitartott az imádságban és a szeretetben. Azért, hogy nekünk életünk legyen, és bőségben legyen az. Kedves testvéreim, az anya vállalja a szülés fájdalmait, hogy gyermekeinek vagy gyermekének életet adjon. Krisztus vállalta a megvetést, a gúnyt és a kínhalált, azt, hogy az atyának is el kell fordulnia tőle, mivel bűnhordozó lett, miközben szakadt meg a szíve érte, miért vállalta, hogy minket megváltson és üdvözítsen? Kedves testvéreim, hadd hangsúlyozzam, hogy ez nem érzelem ráhatás. Ez nem érzelem vadászat, ami most történik. Amikor az édesanyja átöleli az ő gyermeket és megpuszíja, akkor azt gondolom, hogy szereti. és nem az érzelmeire hat, és nem manipulálni akarja őt. Az Isten is így van irántunk és velünk. Amikor a fiát odaadta értünk, akkor az valóban meg kell, hogy érintsen bennünket, mert azért adta oda. Amikor fölemeltetem a földről, mondta Jézus, mindeneket magamhoz vonzok. Na ezzel a szeretettel. Ezzel tud Krisztus magához vonzani, semmi mással. Ezzel a szeretettel. Ezzel a kimondhatatlan, odaadó, ingyenes, semmi elvárásokat nem támasztó szeretettel. Testvéreim, ha Isten szeretete nem érinti meg a szívünket, és mondjuk, hogy én nem is vagyok alkalmas arra, hogy ezt a szeretetet valamelyest közvetítsem, akkor minden róla való elmékedés, lehet a szép és igaz, nem éri el a célját. Ha az Isten szeretete a kereszten nem érinti meg a szívünket, és nem tudja lerombolni a bűn hatalmát, nem tudja megtörni, akkor lehet akármilyen magas rötti az ige hirdetés, nem éri el a célját. Testvéreim, mit élt át Krisztus a kereszten? Olyasmit élt át, amit soha ember ezen a földön nem élt át. Kimondhatatlan magányosságot. Kimondhatatlan egyedüllétet. Azok, akik arra kényszerültek, özvegységből vagy másból kifolyólag, hogy egyedül kell legyenek. Gondoljanak arra, hogy olyan magányt és olyan egyedüllétet senki nem élt át, mint Krisztus, mert Krisztust az Atya is elhagyta. Úgyhogy Krisztusnak a lelki szenvedése sokkal nagyobb volt, mint a testi szenvedés, bár azt sem érdemes lebecsülni. Én Istenem, miért hagytál el engem? Távol van segítséged, jaj szavamtól. 12. vers. Ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, aki segítsen. Krisztus lelki szenvedései olyan mélységeket értek el, amit mi sosem fogunk teljesen megérteni. Nem tudjuk, mit jelent a világ összes bűnét magára venni Jézusnak. Hogy a gyalázatot magára vállalni. Néha a saját múltunkban előfordult bűneink miatti terheket is nehezen tudjuk vinni. Még újra és újra le kell tegyük, és Isten kezébe át kell adjuk. Nemhogy még más valakiknek és a világ összes bűnét Krisztus magára vette. Azt sem tudjuk, hogy mit jelent Krisztus számára. Ő az Atya kebelén volt, ő onnan jött, ő egy az Atyával. És hogy az Atyának el kellett fordulnia a bűn miatt tőle. Ezt sem tudjuk, hogy mit jelent. Mert hogy vére verítékezett a Gecsemáni kertben, és haláltosát vívott. Mert hogy az Atya jelenléte eltávozott tőle, és az összes világ bűne rázódult. Soha nem fogjuk tudni ezt igazán megérteni. Nem is állítom, de azért törekednünk kell, hogy valamelyest megértsük, és együtt érezzünk Krisztussal, és egy kicsit szemléljük ezt komolyabban. Hát, hogyha az életünkben valami változás is elkezdődik, pozitív irányba. Tehát Krisztus mindig egy volt az Atyával, mindig engedelmes volt. Azt mondta, hogy hát ti mindannyian elhagytok engem, de én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Ezt a bizalmat, hogy az Atya velem van, és az Atyának mégis el kellett fordulni tőle. És Krisztus ezt vállalta. Atyám, a lehetséges múljék el tőlem ez a pohár, de ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Milyen lehetett Krisztusnak, amikor az Atya jelenléte eltávozott tőle? Milyen lehetett a mi drága megváltónknak az, amikor Isten minden haragja a bűnnel szemben rázúdult? Atyám, a lehetséges múljék el tőlem ez a pohár, amit az előbb is említettem. Krisztust gúnyolták, de Krisztus az én lelkemet megvidámítja. Így olvasom a 23. Zsoltárba, lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Lelkemet megvidámítja, mi az igazság ösvényein vezet az ő nevéért, az ő szent igéje nyomán és az ő parancsolatainak a betöltésére vezet, és megvidámítja az én lelkemet, miközben ő a gúnyolódást fogadta. És a legnagyobb megpróbáltatást, tudjátok, mi volt én szerintem neki, azon kívül, hogy az Atyának el kellett tőle távozni, mert nem tudom, hogy annál van-e nagyobb, hogy ő kitartott mindvégig a hitben és a szeretetben, mert úgy fejezte be a kereszten, hogy Atyám, a te kezedbe teszem le az én életemet, és utána azt mondta, hogy beteljesedett, elvégeztetett, de a gúnyolódásnak a csúcspontja ott volt, hogy hát az Istenben bízott, mentse meg őt. Hát azt mondta, hogy az Isten fia vagyok. pontosan ott támadták Krisztust, ahol ő a leginkább próbált az Istenbe kapaszkodni akkor is, amikor az atyának el kellett tőle fordulni. És Krisztus ebben a helyzetben is, a legnagyobb szenvedések közepetten is kitartott a hitben és a szeretetben és az imádságban, imádkozott a gyűlölőiért és azokért, akik gúnyolták őt. Az Úr Jézus minket is felszólít, adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én útjaimat megőrizzék. Vagy ezt is mondja, minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Az elmúlt héten erről az igéről elmékedtem egy kicsit, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szíved, hogyan is tudnám jobban megőrizni a szívemet, és kiderült, hogy ott utána le van írva a példabeszédek könyvébe, hogy hogyan őrizheti meg az ember, hogy Krisztushoz tudjon kapcsolódni, hogyan figyeljen a tekintetére, hogy mit néz, mivel foglalkozik, a szavaira, hogy milyen szavak hagyják el az ajkát, és máshol pedig meg van írva egyéb is, hogy például a fülét befogja, hogy gonosz ne halljon, a szemét befogja, hogy ne lásson. És valóban nem biztos, hogy nekem minden nap kétszer meg kell hallgatni a híradót. Most már bocsánat, hogy ezt így megosztom veletek, hogy egyszer vagy kétszer meg kell hallgatni, hogy lássuk, hogy most mi történik az orosz-ukrán háborúban, mert sokkal fontosabb az, hogy én Krisztusban legyek. Sokkal fontosabb ennél. Na most, hogyha az Úr az én pásztorom, és én nem szűkölködöm, és füves legelőkön adott helyet nekem, és neked is testvérem, és az azt jelenti, hogy akkor semmi probléma soha nem lesz az életben, semmilyen szenvedés és megpróbáltatás, hiszen Jézus mindent elviselt, akkor nekünk ebben nem lesz részünk. Kedves testvéreim, nem ezt ígérte a Jóisten, hanem azt ígérte, hogy a megpróbáltatások és szenvedések között is velünk lesz. És azt is elmondta, hogy a 23. Zsoltárban, hogy még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, vesződ is, botod megvigasztal engem. Még ha halál árnyékának völgyében járok is, nem félek. Az Isten békessége betölt. Az Isten megerősít. És szükségem van a vesszőre. Igen, testvéreim, nekem, nem tudom, hogy neked van-e, nekem szükségem van az Úr vesszejére. Néha úgy a kis báránykát, vagy juhocskát, vagy kosocskát vissza kell szépen terelgesse a vesszővel. Az én emberi természetemnek nagyon szüksége van rá. Nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel, hogy neked a Jóisten milyen vesszőket enged meg, de hadd mondjam örömhírként, hogy a botot azt nem nekünk tartja fenn, hanem a farkasnak. A bottal el fogja verni a farkast, ebben biztos lehetsz, aki az életét odaadta, érted, az a lelked felvigyázója is, és erősítője, és ő megvigasztal téged. A vesződ és botod vigasztal engem, erősít, bátorít. Dávid azt írja, még ha a halál árnyékának völgyében járok, és nem félek a gonosztól. Mi nem tagadjuk a gonosz jelenlétét ebben a világban, sem azt, hogy a hívő embereket megkísérti, és bűnbe akarja vinni. De hogyha Krisztushoz megyünk bűneinkkel, és minden nap felajánljuk magunkat, családunkat, akkor nincs mitől félnünk, mert Krisztus, a jó pásztor, vigyázni fog ránk. Erről én meg vagyok győződve, én ezt sokszor megtapasztaltam, és akkor most ezt az igét is felolvasom, ezt az ígéretet, hogy ez tényleg így van. Az én juhaim, azt mondja az Úr Jézus, hallgatnak a hangomra. Én ismerem őket, és ők követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, és senki sem ragadja ki őket a kezemből. Az én atyám, aki nekem adta őket, nagyobb mindenkinél, és senki sem ragadhatja ki őket az én atyám kezéből. Én és az Atya egy vagyunk. Senki sem ragadhatja ki őket a kezemből. És senki sem ragadhat ki téged, Jézus Krisztus és a mennyei Atya kezéből. Ezt megmondta. Egy dolgot kér, vald meg a bűnödet, fordulj el tőle, bánjad, és akarj Krisztus nyomába lépni. És ő az összes többit kimunkálja az életedben. Mert megígérte. Testvéreim, azt írja a 23. Zsoltár, és asztalt terítesz nékem ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a pohara. Nem fogom ezt, ennek minden részletét most már elemezni, de itt van az úrvacsora asztala. Vár bennünket az Úr az úrvacsorához. vár, hogy részeltessen minket Krisztus kínszenvedésében, hogy ez az életünket kicsit jobb irányba, a megtérés és a megszentelődés irányába mozdítsa ki. És Krisztus testével és vérével táplál, amikor Krisztus kereszthalálára emlékezünk az úrvacsorán. És a 23. Zsoltár 5. versét is akkor felolvasom, vagy az előbb már felolvastam, hogy csordultig van a poharam. Krisztusnak egy korty víz sem jutott. Az sem volt hová lehajtani a fejét. Mindenki elfordult tőle, de nekünk még mindig csordultig van a poharunk. Hálásak vagyunk ezért? Igazán? Meg tudjuk ezt köszönni az Istennek? Megtettük, és észrevettük a mellettünk lévő szegény embert, szükségben levő embert, akin segíthetnénk? Az Úr csordultig töltötte poharunkat az ő irántunk való szeretetével, addig ő 2000 évvel ezelőtt őt megfosztották ruháitól, és köntösére sorsot vetettek. Becsüljük meg, testvéreim, Krisztus értünk hozott kimondhatatlan értékű áldozatát. Forduljunk el a bűntől, és járuljunk az Úr asztalához, most az Úr vacsora vétele alkalmából is. Amen.